Ha te tudod, hogy az utolsó időben a szeretetlenség atmoszférája ott lesz, akkor miért nem azzal foglalkozol? Föltettem ezt a kérdést magamnak. Miután Isten mutatta nekem, hogy ezzel foglalkozzak. Ki az, aki mer azzal foglalkozni, amit a prófícia mond? Mi az, ami irányít és vezet bennünket? A saját magunknak az elképzelése, vagy Istennek az igéje és a proféciáknak a behatása, ami szilárdan áll, hajnal csillagként ott a gyülekezet számára. Mi az a legfontosabb, amivel kell foglalkozni ezekben a napokban, amikor minden crazy, minden őrült a proféciákkal. És abban van elrejtve a siker. Abban van elrejtve a siker. Gyere a Római Levél 8. fejezetéhez. Mutatok egy izgalmas igét, amely a fő ige a szeretetről szóló üzenet sorozatnak. Róma 8, 31. Mit is akarunk mondani tehát mindenről? Ha az Isten velünk, ki van ellenünk? Mondjál egy áment. Ha Isten velem, veled, ha Isten melletted van, ki van ellened? Ki lehet ellened? Senki. Mondd velem együtt, senki. Éppen ő, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem odaadta őt mindnyájunk helyett, ugyanis ne ajándékozna majd nekünk mindent vele együtt. Ki fogja vádolni Isten választottjait? Isten az, aki igazá tesz. Ki az, aki elítél téged? Senki. Mondj velem együtt, senki. Jézus Krisztus az, aki meghalt, sőt, még inkább, aki föltámasztatott halottak közül, aki ott van az Isten jobbján, és aki közben is jár értünk. Dicsőség az Úrnak, hogy közben jár érted, Isten, senki el ne ítéljen téged. Micsoda választhat el bennünket az Isten szeretetétől? Kérdezem én, ki választhat el téged Istennek a szeretetétől? Szorongatatás, megpróbáltatás, üldöztetés, éhség, ruhátlanság, életveszély, fegyver? Senki, ámen. És 37-es verszak, de mindezek fölött fölényes győzelmet aratunk ő általa, aki kifejezte a szeretetét irántunk. Ámen. Na, ez egy nagyon fontos, ez lesz a fő ige. De mindezek fölött, a szenvedések fölött, Isten fia nem rejti el, hogy lesz megpróbáltatás, üldözés, de senki nem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Tehát mi a legfontosabb a megpróbáltatásban? Hogy megmaradj Isten szeretetében. Jövő héttől egyre mélyebben bontjuk ki, hogy mi az, hogy Isten szeretete. Jövő héttől egyre mélyebben teológiai területen is fogunk utazni, hogy megértsd, hogy mit tanít az ige a szeretetről. De ma a vezetés a cél, hogy megértsd, hogy Isten szeretete által tudsz győzni. Mondj egy nagy ámen. Még egyszer mondom, még 100 milliószor lesz felolvasva az ige, addig, amíg te álmodból is fölkelsz, és megkérdezik, miről van szó, arról, hogy mindezek fölött, minden szenvedésem fölött, 2023-ban fölényes győzelmet aratok ő általa, Krisztus által, aki kifejezte és kifejezi a szeretetét irántam. Tehát azt mondja ez az ige, azáltal győzöl, hogy engeded, hogy Isten szeretete folyamatosan ki legyen fejezve számodra. Mondok valamit. Fontosabb az, hogy téged Isten szeret, mint az, hogy te szereted őt. Mert nem fogod őt szeretni, ha ő nem szeret téged. Mert azáltal tudsz csak szeretni, hogy az Isten szeret téged. És az, hogy Isten szeret téged, az tény. Mert Isten előbb szeretett bennünket. Mert van olyan dolog az életedben, amitben még nincs ott Istennek a szeretete, nem tudod leuralni téged ez a szeretet, elkápráztatni, de akkor is tudnod kell, bármelyik területeden győzni akarsz, szeretetre van szükséged. Ezért az egész gyülekezetnek kiáltani kell Istennek, hogy szeress, Uram, szeress, nagyon szeress. Annyira szeress, hogy tudjak győzni. Pont annyira szeress, hogy fönt tudjam tartani azt, hogy nagyon szeretsz. Mert az a győzelem, hogy fönntartod azt, hogy Isten téged nagyon szeret. Nem csak fönntartod, ebben van egy megismerés, egy megtapasztalás, egy belső vívódás, hogy el ne felejtsd, és el ne veszítsd azt, hogy Isten téged nagyon szeret. Halleluja. De meg vagyok győződve, azt mondja Pál. Meg van győződve. Ezt Isten szeretete hozta létre. Amen. Fönn van a szájton a győzelem, a szeretet győzelme. És megyünk tovább ebben. Oké. Azt mondtam, hogy azt a mottót adtam, hogy lásd Isten szeretetét magadban, hogy lásd magadat Isten szeretetében. Még egyszer. Lásd Isten szeretetét magadban, hogy lásd magadat Isten szeretetében. Az első legnagyobb vezetés az, hogy meglátod azt, hogy a remény pedig nem hagy cserben, mert az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Szellem által, aki megadatott nekünk. Mindenki, aki újjászületett, miután befogadta Istent Úrnak, megváltónak, és feltámadott királynak, és elhitte, hogy a bűneit Isten vére, Isten fiának a vére pontosabban lemosta, az megkapta Isten szeretetét. Kérdezem tőled, hol van Isten szeretete? Benned van, amen. Benned van Isten szeretete. Azt mondod, hát ezt én nem érzem, mert Isten szeretete nem érzés. Lehet érzelemmel teljes megnyilvánulása Isten szeretetének, de Isten szeretete Isten maga. Isten lénye, Isten tulajdonsága, de a tulajdonságnak a tulajdonságának a tulajdonságának a tulajdonsága, mert minden fölött van Isten személye. Ez az, amikor te megkérdezed azt tőlem, hogy én fiú vagyok, vagy lány, és azt fogom neked mondani, hogy fiú. Mert tudom. Mert belül tudom, hogy Isten szeret. Miért? Mert megtapasztaltam Isten szeretetét. Egy másik helyen azt mondja Jánosnál, hogy elhittük és megismertük Isten szeretetét. Elhittük és megismertük. A legnagyobb problémát, akármilyen nehéz helyzetben is vagy, hogy át tudod-e venni a szeretetét Istennek akkor, vagy nem. Ezen dől a sorsunk. Az egész egyház ezen dől. Akkor mi nem erről prédikálunk? Hát prédikálok, most prédikálok, hanem hallod. Lásd Isten szeretetét magadban. Ha nem látod, ez innen indul ki a vezetés, hogy benned van Isten szeretete, nem leszel vezetés alatt. Mert minden, ami a szellemvilágban, a szellemnek a törvényszerűségeiben van, benne van, ez a szeretetre épül. Isten jelenlétében nincs gyűlölet, nincs testvérgyilkosság, nincs karaktergyilkosság, Isten szeretetében nincs Covid-mánia, nincs Covid-atmoszférája, hanem csak egészséges szeretet. Hogy ez milyen, ezt viszont meg kell, hogy tapasztald. Addig, amíg ezt nem tudod, nem érted, nem tudsz kereszténynek lenni. Hallod? Nem hibáztam. Nem lehet kereszténynek lenni Isten szeretete nélkül. Nem úgy, hogy hallasz róla, nem úgy, hogy ismersz igéket, nem úgy, hogy ismered a Bibliát, hanem hogy ismered Istent. Mert nem a Bibliát kell ismerned, hanem Istent kell ismerni. És miután egyre jobban ismered Istent, annál jobban ismered a Bibliát. Sokan szokták mondani, hogy hát hallgattam ezt a prédikációt, vagy hallgattam azt a prédikátort, de nem nagyon értettem. Rossz megközelítés. A legfontosabb, Istent ismert, és minden egyes Isten igéből, vagy az ige hirdetésből azt halt ki, hogy téged Isten mennyire szeret. Nem csak a témát keresd, hanem az a téma alapja, lényege az lesz minden egyes Istentől jövő prédikációnak, hogy Isten szeret téged. És erre alapozza mindazt a dolgot, amit ő eltervezett számodra. Nagyon, nagyon nagy a téma, fel is készültem, tehát kész van rengeteg jegyzetem, és, de ma az Úr azt mutatta nekem, hogy csak a vezetésről beszélhetek. Isten soha nem visz oda téged, ahol nem mondhatná meg, hogy Isten szeretete végig kísér, és Isten soha nem mutat olyat, amit nem mutat, nem mond olyat, nem mutat olyat, amit nem mutatna meg valóságban, amit a szellemed nem realizálna, nem látna az életeddel kapcsolatban. Mindig, amikor Isten jön, mutat, láttat dolgokat az életeddel kapcsolatban. Az első volt az, hogy Isten szeretetét magadban meglásd, a második pedig, hogy elhidd azt, hogy attól függ, hogy hogyan élsz szellemi jólétben, az Isten jelenlétében, hogy hogyan látod magadat Isten szeretetében. Mert már nem csak azt kell látnod, hogy Isten hogyan szeret téged, hanem te hogy vagy szeretve. Tehát magadat is látnod kell, nem csak Istent. Mert szoktuk mondani, hogy az Úr szeret engem, tudja az Úr, hogy én is szeretem őt. Nem, felejtsük be ezt a vallásos izét, állítatos manó stílust. Neked pontosan tudnod kell minden egyes nehézségedben, akár a veremben vagy, akár a hegycsúcson vagy, hogy Isten hogyan szeret téged, és te hogyan szereted őt, és tudnod kell azt, hogy a sikered kulcsa, a lehetőségét kulcsa, a minden egyes célodnak a véghez vitelében a legfontosabb, hogy végig kitarts abban, hogy amit Isten mutatott, az ő szeretetéből van. Soha nem visz be Isten olyan helyzetbe, amiben ne tudnak kiragadni. Amen. Hát ma meg kell találni ebben a korszakban, megtalálni a változóban az abszolút valóságot. Gyere, 1 Korintus 13. 12 végére is menjünk azért. 12 végére, mert végülis ezek a levelek, ezek nem úgy írottak, hogy ilyen fejezetekként, hanem egybe voltak. Mielőtt oda megyünk, felolvasok egy könyvben egy jegyzetet, vagy egy, nem jegyzetet, hanem egy részt. Mi korlátozott testben élünk, míg a Szent Szellem, aki mindenütt jelen van, itt a Földön van, a pünkösd óta, képes az egész Föld keltetésére és érlelésére, azaz az egyház megújítására. Minket azonban annyira korlátoz a tér és az idő, téged és engem, ami körülvesz bennünket, a környezet, hogy a képzeleteink, az álmaink az egyszerűen nem indulnak be Isten szellemétől mindaddig, amíg nem adja át számunkra a látást a jövőnkkel kapcsolatosan. Azt írta ide az író. A látomások és álmok által ledönthetjük a képzeletünkben lévő falakat, ami nem engedi, korlátozza, hogy úgy gondolkozunk, mint Isten, és kiterjeszkedhetünk az ő mindenségében. Ezért mondja Isten igéje, hogy ahol nincs látás, a nép romlásra jut. Ha nincs hitbeli látásunk, megszűnünk Isten alkotói életében élni, és ha nem élünk ebben az alkotói életben, előbb vagy utóbb a romlásra juthatunk. És ezért mondja a pünköskor, az Isten igéje, a profécia szerint, hogy kiárasztok az én szellememből minden testre, és álmokat álmodnak, és látásokat látnak. Álmokat álmodnak, és látásokat látnak. És ez nem csak az egyházzal kapcsolatos, hogy az egyház milyen állapotban lesz, hanem a te jövődről is szó van. Ez a pünkösdnek a célja. Hogy kitáguljon a szellemed, a szíved az Istentől jövő látásokra, kijelentésekre. Minden egyes Istentől jövő kijelentés egy szellemi forradalom az életeddel kapcsolatban. Minden szó, ami Isten szájából kijön feléd, az plántáló és csodatévő szó. Mert Isten, amikor kimondja, az megvan abban a beszédben, amit ő kimond. Én azt mondom, hogy legyen itt egy tévé. Soha nem lesz itt, mert nem vagyok teremtő ember. De Isten, amit kimond, abban benne van, amit ő kimondott. És azt mondja még az író, hogy Ádám és Éva, tudjátok, hogy miért esett ki a kegyelemből? Kérdezi. Mert az Úr ördög tudta, hogy a negyedik dimenzió látomásai, álmai az emberi elmében biztos eredménnyel vezetnek. Ezen a tényen alapuló taktikát alkalmazott az ördög, mikor megszólította Évát, és azt mondta neki, Éva, jöjj, nézd meg a tiltott fa gyümölcsét. A nézés teljesen ártalmatlannak tűnt, azt mondta magában, miért nézhetném meg tehát? És így, mivel a nézés teljesen ártalmatlannak tűnt, Éva odament és megnézte a tiltott fa gyümölcsét. Nem csak egyszer nézte meg, hanem nézegette. És azt mondja az 1 Mózes 3.6-ban az ige, és látta az asszony, hogy jó az a fa elederre. Szakított azért annak gyümölcséből, és evett. Tehát, mielőtt evett volna a gyümölcsből, megnézte a fát. És miután megnézte a fát, a képzeletében nézegette a gyümölcsét. Játszadozott azzal a gondolattal, hogy eszik a gyümölcsből, és bevitte ezt a negyedik dimenziójába. Tehát ott megtörtént az a bűn, mielőtt még leszakította volna a fának a gyümölcsét, ami miatt az egész emberiség vezetése kiesett az Isten vezetéséből. Mondok valamit. Minden vezetés, ami Isten szelleméből jön, Istentől jön, az szellemi. Még egyszer mondom. Minden vezetés, ami Isten szellemétől jön, az szellemi. Isten nem ember. Nem testi beszéde van, nem lelki, pszichikai beszéde van, hanem szellemi beszéde van. És mindaz, ami Isten beszédéből jön, és ha Isten azt úgymond megnyitja előtted, az szellemi lesz. Spirituális. Minden, ami megtörtént Ádámban, az a vezetőnek a bukása, és a vezető bukásának az eredménye. Minden vezetéshez vissza kell menned az eredethez, az eredőhöz, Istenhez. Minden mennyei, igazi, Szent Szellemtől jövő vezetés eredeti. És nekünk vissza kell menni az egyháznak az eredetihez. Az ember nem arra lett elhívva, Ádám és Éva, hogy független legyen Istentől. Mondj erre egy ámen. Ádám és Éva függött Istentől. Semmilyen vezetést nem akart az első pillanatban Ádám, ami nem Istentől van. Amikor pedig bejött a bűn, akkor történt meg ez a hamis vezetés, hogy próbálta a sátán az Isten igéjét kicsavarni a szívből, és belevinni az embert egy olyan vezetésbe, ami nem Istentől való. Ehhez az kellett, hogy az Éva szellemébe bejusson, lelkébe bejusson az a vízió, amit a sátán mond, azon gondolkozzon, és átvegye azt a látást, ami nem eredeti. Vissza kell menni az eredetihez, vissza kell menni mindahhoz, amit Isten szánt az ember számára, hogy aztán újra tudja építeni az Istennel való kapcsolatát. Amikor Istennel való kapcsolatról beszélünk, akkor a szeretet kapcsolatra gondolok. Mert Isten, mikor odament Ádámhoz és lehajolt hozzá a sárba, akkor ezzel kifejezte előttünk is. Most, hogy olvassuk 2000 év után, Krisztus halála után is a Bibliát, azt fejezik Isten, hogy Istent nem érdekli a testiségünk, mert ő a porhoz nyúlt, a sárhoz nyúlt. Besározta a két kezét Isten. És amikor megcsinálta ezt a férfi alakot, és belelehelt ebbe a cserébe, vagy ebbe a földi anyagba, agyakba, akkor Isten azzal azt mondta, ember, nem érdekel engem, hogy milyen bűnbe leszel. Nem érdekel, hogy hogy fogsz kinézni akkor, amikor elsel bűnbe. Nem érdekel az, hogy Ádám, tudom jól, hogy úgyis el fog esni, de nem érdekel, mert az én szeretetem kész arra, hogy újra formázzam az életedet. Isten nem a szájával teremtette az embert, a kezével. Ezzel kifejezte azt, figyelj, a két kezem állandóan azon lesz, hogy újraépítselek téged, és Istenként lássalak téged, lássam azt az arcot, ami az enyém. Azért soha nem foglak lemondani róla, mert amire én ráteszem a kezemet, arról én nem mondok le. Én az arcomat adtam neked, ezért én úgy fogok hozzád viszonyulni, hogy szeretlek, mert én önmagamat nem utálom soha meg, ezt mondja Isten ezzel a történettel. És amikor megteremti Isten az embert, és ad neki lehetőséget, saját szellemét leheli bele az emberbe. Ezzel azt mondja Isten, hogy lehetetlen az, hogy amiben belemegy az én szellemem, az gonoszszám legyen. Azzal fogok foglalkozni Ádám bűnbeesése után, hogy mindent újra szerkesszek, és Isten szeretete benne legyen az emberbe, és újra szeretett kapcsolatban legyünk. Kérdezem tőled, mi volt az első mondata Istennek, miután Ádám bűnbe esett? Mi volt az első mondata? Hol vagy, Ádám? Nem az érdekelte, hogy bűnbe esett, csak, ezt a csak szót hozzám mondtam, te, aki most hallgatod a prédikációt, nehogy azt hitt, hogy hülye lettem, hanem azt mondja Istennek az igéje, hogy hol vagy, Ádám? Tudod, miért kérdezi meg tőle? Azért, mert egy kapcsolatban van vele. És ő azt mondja ezzel az emberiségnek, neked és nekem. Ember, ne azt kérdezz, hogy milyen állapot vagy, azt kérdezz, hogy hol van Isten? Hogy legyen megoldásod, amikor bajban vagy, ne azt kérdezd, hogy tűvök ki ebből a bajból. Hol van Isten? Amen. Mert Isten is ezt mondja, hol vagy, Ádám? Mert ő, amikor te azt mondod, hol van Isten, erre azt kérdezi, hol vagy, Lajos? Halleluja. És akkor megkérdezi, hol vagy, Lajos, azért azt mondja, hogy hát vártam rád. Kerestelek. De hát én bűnbe vagyok. Nem érted, hogy kerestelek? Mert én szeretlek téged. Akkor rád nézek, magamat látom, nem tudlak utálni, ne haragudj. Mert Isten az embert ember képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát ott tartunk a 1 Korintus 12 vége felé, hogy a 30-asban például, hogy vajon mindenkinek vannak-e kegyelmi ajándékai gyógyításokra? Valamennyien szólnak a nyelveken? Valamennyien képesek azt megmagyarázni? De törekedjetek egy magasabb rendű kegyelmi ajándékokra, most pedig megmutatom nektek a mindenen fölül emelkedő utat. Most pedig megmutatok neked egy mindenen fölül kerekedő utat, vagy legkiválóbb, mindennél magasabb rendűt, felül mindent felülmúló utat. Kérdezem én, téged érdekel az, hogy mi a legnagyobb út a szellemvilágban? Ez az út Jézus, akiben van a szeretet, de a szeretetben lévő élet rávisz téged erre az útra. Mert Krisztus benned van. És nézzük a 13.1-ben, ha embereknek, sőt angyaloknak nyelvén szólnék is, de szeretet nincs bennem, olyanná váltam, mint a visszhangzó gongütés, vagy a megzendülő cintányér. Az első verszakot újra. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólnék is, de szeretet nincs bennem, olyanná váltam, mint visszhangzó gongütés, vagy megzendülő cintányér. Nézd meg az első verszakot. Van olyan, amikor valaki kiüresedik, mert azt mondja az ige, olyanná váltam. Lehet szeretve lenni Istentől, miközben kiüresedik benned ez az Istennel való kapcsolat, hogy szeretve vagy. A kegyelem ingyen van, hirdetjük. De az, hogy Isten szeretetében járj, annak kell egy viszont szeretet. Te neked viszonoznak kell azt, hogy Isten kegyelemből megváltott téged. Neked viszonyoznod kell... Igen. Viszonoznod kell... Mert Isten nem azért szeret téged, hogy te ne viszonozd. Ha nem viszonozod azt, amit Isten adott neked, akkor megáll a szeretet. Mert egy kapcsolat arról szól, hogy te meg Isten. Nem csak arról szól, hogy ő és te. Pontosabban, hogy ő segít neked, de te már nem szereted őt. Mondok még valamit. Amikor Istenhez imádkozol és kérsz segítséget tőle, elfogadod a vezetését is? Mert az jó dolog, hogyha segítséget kérünk tőle, de ő akkor elvárja, hogy akkor ne légy független, és és ne legyen benned ez a függetlenség, hogy te végül is azt elfogadod, ha megsegít, de abban már nem mész bele, hogy ő irányítson téged. Ádám és Évának ugyanez volt a baja, hogy kellett Isten, és kellett egy más típusú vezetés. Ez nem fog menni. Csak Isten, és csak az ő vezetése. Mondja le valamit. Tehát van olyan, a korintusi gyülekezetben, Pál gyülekezetében van egy helyzet, hogy nyelveken szóltak, de a szeretet meghidegült bennük. És olyanok lettek, mint diszonáns zenekar. Elviselhetetlen volt a hangjuk. Olyanná váltuk. Az eredeti szöveg összefüggésben, hogy szeretet nincs bennem, úgyis át tudnám adni, hogy nem birtokolták Isten szeretetét. Amikor fölértékelődik Isten szeretete az életedben, onnantól kezdve egy teljesen más minőségi életet fogsz élni az Úrban. Nem lehet összehasonlítani azt a szemét, aki Isten szeretetében él, és azt a szemét, aki kihűlt. Nem lehet összehasonlítani ezt a két atmoszférát. És nem lehet magyarázni egy kihűlt személynek bármilyen mély prédikációt, mert amikor eltávolodik a szív az Istentől, akkor az igétől is eltávolodik a szív. Tehát vissza kell térnünk Istenhez, hogy visszatérjünk az igéhez. Ez csak a szeretet által történik. Második verszak. Ez első típusú probléma, hogy átalakul valaki, kiüresedik a szeretetből. Ha van is proféciám, átlátok minden titkot és minden tudást, és ha olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, de szeretet nincs bennem, senki vagyok. Ez a következő dolog. A gyülekezetben történtek csodák Korintusban. Hitnek a titkát elkezdték megérteni, Isten velük volt, mert minden hit, ami Istentől van, az csak szeretet által munkálkodik. 1 Timótós 1:5, szeretet által munkálkodó hit. Nincs olyan hit a szellemvilágban, amit ne a szeretet energizálna. Figyelj, még egyszer. Minden hit célodat csak a szeretet tudja fönntartani. Különben képmutatók leszünk. Most figyelj. Ha van profétálok, tehát rám száll a Szent Szellem, és profétálok. Ha titkot és tudást ismerek, minden kijelentésnek a birtokában vagyok. Kívülről tudom a Bibliát. Az összes arámi, görög és héber lexikont kiolvastam, és fejbe van. Hit célokat érek el, és félreteszek problémákat az életemben. Azonban elindul egy romlás, és nem figyelek a szeretetnek a legkiemelkedőbb útjára, senki leszek. Pontosabban senki. És a görögben senki. Héber senki. Arámul senki. Németül senki. Ez a senki szó, ez senki szó. Semmi. Nulla. Nulla. Most gondolod, hogy Isten mondja ezt. Hogy miközben tegyük föl egy pásztor, mondjuk én, hegyeket mozgatok. Majd Isten jön hozzám, hogy én megyek Istenhez, és megmondom, látod, Uram? Látod azt a hegyet is arrébb tudtam tenni? Látod, hogy milyen titkai vannak? Látod, hogy milyen bölcsességem van, Uram? Látod, hogy milyen szépen épül a gyülekezet? Van alapozó bibliaiskola, haladó bibliaiskola, teológiánk. Vannak különböző lehetőségeink abban, hogy missziózunk. Erre Isten azt fogja kérdezni tőlem. Mi az indítékom? Szeretem-e őt, és szeretem-e a testvéreket? Mondja le valamit. Mert azt mondja itt az ige, hogy miközben pásztorként büszke vagyok, azt mondja az Úr, nem. Valamit nagyon elhibáztál, Lajos. Mert én most a mennyből azt mondom neked, hogy a senki kategóriába estél, gyorsan gyere vissza. Mert én csak arra tudok figyelni, és annak tudom azt mondani, hogy valaki, aki elfogadja a szeretetemet. Itt nem arról volt szó, hogy Isten nem szereti őket. Áj! Itt nem arról van szó, hogy Isten valakit nem szeret. Még félre jön ezt a szolgálatot. Hanem ők hittek, szerettek. Csak azt látták meg, hogy fontosabb bármilyen ajándék, bármilyen hitcél, bármilyen csiribú, csiribá, bármilyen Rodolfo művelet, mint Isten szeretete. Ez a korintusi gyülekezet. Egy Pál apostol által létrehozott, megalapozott korintusi gyülekezet, ahol működtek Isten munkái. Ez a második kategória volt, hogy nincs bennem szeretet, és senki vagyok. Ez a nincs bennem azt is jelenti, én már nem birtokolom Isten szeretetét, mert fontosabb számomra, hogy természet fölötti élmény részese legyek, fontosabb számomra, hogy keressem a természet fölöttit, mint az, hogy Isten szeretetében éljek. Ezt jelenti. Nem birtoklom az Isten szeretetét. Ez azt jelenti, hogy hazamegyek, imádkozom, ó, Uram, add, hogy megint megtapasztaljam azt, hogy szeretsz engem. Uram, megint azért akarom az Isten igét olvasni, hogy meglássam, mennyire szeretsz engem, hogy győztes legyek. Harmadik probléma. És ha szétoszlom is teljes vagyonomat, testemet tűz martalékául szánom is, de szeretet nincs bennem, semmit nem nyerek vele. Tehát itt az emberi létezésről van szó, és arról, hogy bárki bármit elosztogathat, adakozhat, az életét odaadhatja bárkiért. Ha az nem szeretet által kimunkált, nem Isten szeretet által kimunkált dolog, erre azt mondja Isten, hogy semmilyen profitot nem hozok a jövőmmel kapcsolatban. Semmilyen szellemi kincset nem tudok gyűjteni. Semmiet. Azt mondja itt az ige, hogy nem senki vagyok, hanem semmit nem nyerek vele. Testvérek, ha megkérdezem tőled, hogy mi a legnagyobb parancsolat, te nagyon jól tudod az elmédben, a legnagyobb parancsolat, szeresd az Urat és szeresd a testvéredet. Miért nem tudjuk ezt megvalósítani? Miért nem csupa szívű emberekből áll az egyház? Azért, mert miután az utolsó időknek, utolsó korszakában még nem fordultunk be, de már azért a szele itt van, érezhető azt, hogy az atmoszféra megváltozik, de az egyház nem veszi észre, hogy körülötte az atmoszféra, tehát a természetfölötti világ megváltozik, és ő neki hozzáváltoznia kell azzal kapcsolatban, hogy fölfogja, hogy ezt a korszakot nem tudjuk átélni csak a szeretet által. Nincs más mentőz, nincs más lehetőséget, zéro Isten szeretete nélkül a lehetőséget. El fogsz kanászosodni. Tönkre fogsz menni idegileg, pszichés zavraid lesznek, frusztrált leszel, depressziós leszel, hozzá fogsz nyúlni különböző szerekhez, hogy túléld a napjaidat, mert az egész generáció, az egész társadalom, mindenki függő. És amikor te ezt látod, akkor realizálnod kell a szellemedben, hogy Jézus mit tanít ezzel kapcsolatban, hogy mit csináljak, gyere vissza Isten szeretetéhez. Gyere vissza Isten szeretetéhez. És hogyha egy fejezetet megyünk, és miután végigmondja, hogy mit jelent a szeretni, ezt most nem vesszük, mert ma a vezetésről van szó, akkor azt mondja, és figyelj itt a vezetéssel kapcsolatban, 1 Korintus 14.1. Kövessétek a szeretetet, törekedjetek a szellemi dolgokra, de leginkább arra, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, miután szellemben szól titokzatos dolgokat. Aki viszont profétál, emberekhez szól, építsen, vigasztaljon, bátorítson. Aki nyelveken szól, az magát építi, aki azonban profétál, az egyházat építi. Amen. Ezzel kezdem. Az első verszak. Kövessétek a szeretetet, és törekedjetek a szellemi dolgokra, de leginkább arra, hogy profétáljatok. Tehát itt Istennek az igéje nem mondja azt, hogy ne törekedj a szellemire, hanem azt mondja, hogy a szeretet útján maradj. Mutatok valamit. A profécia és a profétálás azért fontos, hogy építse, vigasztalja és bátorítsa egyik a másikat. Látod ezt a vezetést? Ebben van testiség? Hány százalék testiség van ebben? Nulla. Ez a te igéd, nem az én igém. Kívánnod kell a proféciát, hogy a proféti kenet rajtad legyen, és beleláss abba, amiben bele akarja, hogy Isten lássál. Együtt kell menni a szeretet útjának, és a természet fölötti világnak a vezetése. Mert azt mondja itt az ige, kövessétek a szeretetet, és törekedjetek a szellemi dolgokra. Nincs olyan, hogy valaki csak szeretni akar, és nem akar szellemit. Mert Pál nem ezt tanítja. Egyensúly, balansz. Mit akarsz ezzel mondani? Az első az volt, hogy vagy szeretet, vagy frusztráció az egyházban. Vagy szeretet, vagy frusztráció. Ha átalakulsz a szeretetnek az üzenetére, nem lesz kiüresedés soha az életedben. Azt fogod érezni, hogy tel vagy Istennel. Mert aki szeret, az tel van Istennel. A második, amikor nincs benned szeretet, az azt jelenti, hogy nem volt számodra fontos Isten szeretete. Akkor én azt mondom neked, akkor vissza fogsz kapni, hogyha újra visszamész Istenhez, mindazokat a dolgokat, amiket elveszítettél. És a harmadik terület volt, amikor nincs benned szeretet, pontosabban már nincs értéke, tartalma, nincs nyoma az életedben, hogy valamit létrehoztál. És meg fogod kérdezni Istentől, Uram, megtértem, de Uram, nem működik valami az életemben. Belül azt fogod érezni, hát én semmit nem hoztam létre. Engem a templom tart meg. A mise tart meg. Uram, mi értelme van az életemnek, hogy semmilyen nyoma nincs annak, hogy én szellemi ember vagyok. Senki nem érti, hogy én szeretem őt, vagy nem ért, vagy nem szeretem. Hogyha én nem mennék el a gyülekezetbe, nem is történne semmi, mert én nélkülözhető személy vagyok. Na, ebből kell megtérned, mert nincs ilyen teretménye Istennek, hogy nélkülözhető személy. Te nem tégla vagy a sok tégla között. Te Isten fia vagy. Arra, hogy a szereteteddel behatást csinálj a szellemvilágba, mások felé. Te el vagy hívva, hogy profétálj, és embereket építs, bátoríts, és fölépíts Isten kegyelméből. El vagy hívva arra, hogy olyan dolgokat tegyél, ami fölépíti az egyházat, szeretetből. Hogyan fog működni a profécia? Ha szeretsz, és akarsz szeretni, hogy mások fölépüljenek. Ekkor ki kell lépni mindenfajta önhittségből, mert az Isten szemszöge örökkévaló. Ó, halleluja. Azt mondja az ige, Róma 8.37, de mindezek fölött fölényes győzelmet adottunk ő általa, aki kifejezte a szeretetét irántunk. Ez a győzelem nem fog realizálódni, ha nem tudsz szeretni. Most ne úgy menj haza, hogy aztán a feleségedet lekorholod, hogy látod, hogy nem szeretsz. Mondtam, hogy nem szeretsz. Ez rólad szólt. Ő meg azt mondja, nem, pont rólad szólt. És aztán itt két tányér eltörik. De menjünk tovább. A vezetéssel kapcsolatban. Tehát ez egy spirituális dolog, ez a vezetés. Szeretet alapú a vezetés. És Isten azt akarja, hogy megértsd, hogy a szeretet és a szellem ajándékai egyensúlyban tudnak működni az egyházban, akkor bum van. Akkor Isten munkája óriási módon elkezd növekedni. Gondold azt el, hogy minden hétvégén elmész egy helyre, ahol szintiszta, Istentől ikletett profécia van a saját épülésedre. És azt érzed, hogy Isten szól hozzám valakin keresztül. Gondold azt el, hogy elmész egy közegbe, és bármilyen állapotban vagy, szeretnek téged. És nem azt nézik, hogy mit csináltál tavaly előtt, mit csináltál a héten, hanem azt nézik, hogy hogyan tudnak téged szeretni. És te is ugyanezt csinálod. Belállsz ebbe a szeretet mozgalomba. Ó, dicsőség az Úrnak. Kicsit nyálasnak tűnik, de ez az Isten igéje. Nézzük a Példabeszédek 29.18-at. Ha nincs látás, megvadul a nép. De ha megőrzi a törvényt, boldog. Melyik törvényt? A látás törvényét, a szeretet törvényét. Mert az, aki szeret, az látja Istent. Azt jelenti, hogy ha megőrzi a törvényt, boldog, úgy is lehet fordítani, hogy boldogság áldott mi volta valakinek jár. Boldogság áldott mi volta valakinek jár. Csak többes számban van, tehát itt tudom fordítani. Ha nincs látás, megvadul a nép, de ha megőrzi a törvényt, az nagyon boldog, mert boldogok lesznek. Mit jelent, hogy boldogok? Hogy állandóan a boldogságok atmoszférájában él, mert megőrizte a szellem törvényszerűségeit, pontosabban a szeretet törvényét, amin keresztül minden működni fog az életében. Megnéztem, hogy hol jelenik még meg ez a vadulige, ez a vad, ez a megvadul. Egyébként a Szentírás szerint nem csak vadságot jelent, hanem fékevesztett állapot. És nem csak fékevesztett állapot, hanem képzeljétek el, hogy mint amikor a vad ló elindul. És hallottam nemrég egy ilyen történetet, hogy valaki be akarta törni a lovát, nagyon nehezen tudta, és hónapok után is remegett tőle a ló, nem tudta egyszerűen betörni. A Szent Szellem viszont segít, hogy mi ne legyünk ilyen vadak Isten kegyelméből. 29.18. Tartom az igét, hogy mondom az igét, hogy mit jelent ez a vadság. Amíg ez a vadság ki nem jön belőlünk, addig nem lesz igazi vezetés a szellem életünkben. Mi, hanem mi vezetjük a saját életünket, és szuverenitás alatt élünk. De nem Isten szuverenitása alatt, hanem saját magunk szuverenitása alatt. Mondja 29.18. A nép elvadul. Azt jelenti a héber alapján, itt nézem a lexikont, hogy lemeztelenül, tehát egy ilyen lemeztelenített állapot, őrjöngő állapot, kontroll nélküli, szabadjára van engedve, elhagy, elkerül mindent, figyelmen kívül hagy, negligál mindent, és fékevesztett. Szabadjára van engedve, mint a ló. Azt mondom neked, hogy amikor nincs vezetés, látás a gyülekezetben, akkor vadak az emberek. És ha viszont megtartják a törvényt, akkor az Isten szeretetének törvényét például, vagy a hit törvényét, szeretet által munkálkodó hit törvényét, akkor újra siker jön az életükbe. A 2 Mózes 32.25-ben érdekességképpen, hogy megmutatok azt, hogy plasztikusan, hogy működik ez a vadság. Látván Mózes, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket ellenségeik csúfjára. Tehát amikor emlékeztek, hogy a bálványt imádtak, akkor Áron volt a vad, mert kiment a vezetés alól. Ahol nincs eredeti vezetés, ott nincs eredeti eredmény. Miközben várod az eredményeket, nem jön eredmény, mert nincs vezetés. Ahhoz viszont, hogy vezetés történjen, vissza kell jönnöd a Tórához, vissza kell jönnöd a szellem törvényszerűségeihez, és be kell tartanod azt, mert azok mindig állandóak, és kiszámíthatóak, és mindig számíthatsz rájuk. Mert a szeretet mindig működik. A szeretet szelleme a leghatalmasabb szellem a szellemvilágban. Halál se fog rajta, se a pokol, semmi. A következő dolog, ahol megjelenik ez a megvadult állapot, például a Példabeszédek 15.32-ben. Aki nem törődik, tehát megvadult állapotban van az intéssel, saját lelkét veti meg, de aki hallgat a fenyítésre, szívre tesz szert. Tehát mondom az összefüggéseket. 1. Amikor valaki megvadult állapotban van, azt nem lehet korrigálni. 2. Ekkor ennek az ítélete az, hogy a saját lelkét veti meg. Tehát pszichés zavarai lesznek, elutasított lesz, magányos, nem lehet korrigálni, és maga se tudja, hogy mi a baja, szenved. Egy olyan szellemi állapot, amikor Saul a prófétai Kenettel találkozott, miután elvadult állapotban volt, és fellázadt Dávid ellen, és mesztelenül fetrengett és prófétált. Ez Istennek az ítélete volt és megszégyenítése. Egy ember, aki nem tud egyszerűen kontrollálni, nem tudja kontrollálni a kenetet se, direkt Isten megmutatta neki, hogy ő nagyobb a kenet, mint ő, de akkor se tért meg. Tehát egy elvadult állapot, egy ló, akit nem lehet betörni, valamint Isten nem tudja betörni. Tehát megveti a saját lelkét, ez azt jelenti, hogy szembe megy saját magának, és tudja, belül érzi, hogy meg kéne térni, és egyszerűen képtelen. Tudja belül, hogy van valami, aminek hátat kéne fordítani, és ez a lelkiismeret is, ez elkezd beindulni, és rágja, mint a kisegér az embert, az a lelkiismeret. Szörnyű, egy rohadt életérzés, elnézést a kifejezésé. A szegénység, például Beszédek 13-18, a szegénység és a megvetettség hátat fordít a fedésnek, aki megőrzi az oktatást, tekintélyre tesz szert. A szegénység és a megvetettség hátat fordít a fedésnek. Úgy is lehetne fordítani, szegénység és megvetettség azért van, mert hátat fordít a fedésnek. A szegénység és megvetettség azért van, mert hátat fordít a fedésnek. Én ez a megvetettséget nem csak Isten részére gondolom, hanem ez a megvetettség állapota, ez a szeretet nélküliség. Mert annyira szomjazzuk Isten szeretetét, mint egy drogos, a heroint. Azt várjuk mindenhonnan, hogy szeretve legyünk. Legfőképpen általában az emberek a családjukban szeretnek lenni, mert ott nincs kihívás. Ott elfogadás alatt vannak. Még ha nem is annyira szeretik egymást, általában a családok nem szeretik egymást, de ettől függetlenül inkább a családban marad, mert legalább ott nem kell megfelelni senkinek, és legalább nincs még egy terület, egy másik kozmosz, ahol megint azt érzi, hogy nem annyira szeretik, eltűrik. Jó, mindenüket ismer mindenki, de legalább nem lépek ki új társaságba. Amikor valaki ilyen, hogy soha nem tud kapcsolatokat teremteni, például soha nincs egy normális barátja családon kívül, ez az ember beteg. Csak senki nem meri elmondani, hogy beteg. Miért nem merjük elmondani? Mert nem tudjuk meggyújtani, mert mi is betegek vagyunk, mert mi se látjuk ezt az állapotot. De a szeretet az meg akarja gyógyítani az embert, hogy legyen társas lény. Hogy ne a megvetettséget hordozza magába, hanem a Szent Szellem munkáját. Minden vezetés a képzelő erőt és az megértést akarja megmutatni neked, hogy hogyan gondolkodjál úgy a jövődről, ahogy Isten gondolkodik rólad. Noé például. A szeretet hogyan működött Noénál? Ő kegyelmet talált Isten szemében, mert Isten kereste. És figyelj, a szeretet az mindig keresi Istent és Isten szeretetét. Benned állandóan az a hang lesz az egész életedben, Úram, kereslek téged, Úram, szeress engem, szomjazok rád. Ez a szomjúság, ez Istentől van, hogy szomjas vagy Istenre. De ne töltsd be ezt a szomjúságot mással, hanem keresd meg Isten szeretetét otthon, az ima kamrádba. Keresd meg Istent, mert ha mással akarod prótolni, rosszul leszel, tönkre mész, anyagilag, lelkileg, szellemileg, depressziós ember leszel. Amikor megkérdezed azt egy embertől, hogy lehet sikeres valaki a szellemvilágban úgy, hogy Isten szereti, és közben a világban is sikeres lesz, legyen. Hogyan lesz így sikeres valaki, hogy közben hívő, de közben a világban is legyen sikeres? Elmondom, hogy lesz. A világ két részre oszlik. Van a 90%, akit a szeretetlenség vezet, az a környezet, az a behatás, az a gondolkozásmód, ami körbeveszi őt, azt a környezetet. Van a világnak egy 10%-a vagy 5%-a, aki teljesen máshogy gondolkodik, mert fölül tud kerekedni mindazon, ami kívül van, meg ami belül van, az elvetettségén. Ezen múlik az egész. Ezért azt mondom neked, ha világi ember lennél, azt mondanám neked, akkor jön a siker az életedben, anyagi siker, lelki siker, a szellemi nem fog jönni, az csak Istennel jön. Mondom a megoldást. Olyan pályát választasz, ahol tudsz embereknek segíteni. Soha nem leszel boldog, ha nem tudsz embereken segíteni. Most világi nyelven beszélek. Az Isten országában ugyanúgy van, a szeretet nélkül, ahogy mit olvastunk, senki vagyok, semmi vagyok, és semmilyen értéket nem hozok létre az egész életemben. Szeretet nélkül. Le lehet élni egy pályát, egy gyülekezeti, egy szolgálatot. Én pásztorként, nem szígyelek erről beszélni, leélhetem úgy, hogy semmi értéke nincs, amit csinálok. Az egyházban lehet, hogy sztár vagyok. Hát mondjuk én nem vagyok sztár, de mondjuk sztár lennék. Lehet, hogy nagyon nagy gyülekezetem lenne. És ez egy kis gyülekezet nem él szeretetben. Ha megkérdezed őket, Isten szeret téged? Mostanában megszeretgetett téged Isten? Volt simi napod? Ez, hogy simi nap. Hát akkor Isten megsimogatott téged. Amikor a fájdalmaidat meggyógyította. Hát én azt sem tudom, mi ez. De ismerem Isten igét. A János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszerű fiát adta érte. Hogy aki el ne veszel senki, hanem megmeneküljön. De ez nem egyenlő, hogy tudod ezt az igét, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Én megtapasztalásról beszélek. Szörnyű az, az állapot, ami van az egyházban. Az egész egyház beteg, az egész föld beteg. Ezért nekünk hirdetünk kell erővel, a szeretet erővel, hogy a szeretet szelleme uralkodjon a gyülekezetekbe, és meggyűjjönnek az emberek. Noé talál, kegyelmet talált Istennél. És mi volt Istennek a nagy megoldása, hogy megmentek bárkit, aki vissza akar jönni az én jelenlétemben, az én szeretetemben. Ábrahám látást kapott Istentől, hogy jöjjön ki, és azt mondja neki Isten, hogy ne nézz ott, arra a területre, ahol laksz, hanem nézz fel az égre, és lásd meg minden, amit ott látsz, a tiéd. Nézz szerte, észre, kelet, dél, nyugatra, amelyre látsz, mindez a tiéd lesz, ha engem követsz. És fel akarlak emelni téged és a magodat. Gyere ki azért, hogy másnak is tudj segíteni. Noé, építs fel a bárkát, hogy mások is be tudjanak jönni. Dávid, építs fel, azt mondja az Úr neki, hogy építs fel a templomat a fiadon keresztül, hogy mások is be tudjanak menni abba az Isten tiszteletbe, ami forradalom volt az életedben, szellemi forradalom, hogy Isten lehet imádni. Face to face. Amen. Tehát ott tartok, hogy minden vezetés Isten részéről, ami jön feléd, az nem testi, nem emberi, nem a világ korszak szellemével van átitatva, hanem szellemi. Ádámnak volt behatása Istentől, ha van behatásod Istentől, akkor van vezetésed. Ha nem hat rád Isten, nem tudod elmondani, hatott rám Isten, az nem vezetés. A vezetés akkor jön, ha behatás alatt vagy, tehát beléd hatol a vezetés, és befolyással bír az életedben. Addig, amíg Isten nem folyásol be téged, addig nem vagy vezetés alatt. Minden vezetés speciális. Minden vezetés egyedi a családokba, hamisíthatatlan Isten vezetése, mindig karakterisztikus, és mindig jellegzetes. Tudod jól, az olyan, mint Isten. Ha egyszer elkezd téged Isten támogatni, mert látás nélkül nem fogsz tudni előre menni. Mindent, amit Ábrahámnak mutatott Isten, először látás alapján indult el. Noénak, amit elkezdett csinálni, látás alapú volt. És a látás bevitte a családjába. Látás nélkül vadak vagyunk. Lehet egy komplett gyülekezet vad. Minden vezetés ma történik. A vanságban, ez most egy ilyen szóalkotó vagyok, újítom, a vanságodban, ahol vagy, hogy a teljesen átéld a vanba, a mosba azt, amit Isten akar mutatni neked. És amikor elkezdesz működni a vanságban, akkor leszséged. Ez csak viccelek. Hát Isten szeretné, hogyha tovább menjél, és ebben az időszakban szóljon hozzád Isten. Szóljon olyan dolgokat, amiket még nem is tudsz, de az Isten szeretete át fogja adni neked. Azt mondja Hósás 4.1-ben és Hósás 6.6-ban Isten igéje. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai. Mit mond a próféta? A prófétai szó. Pere van az Úrnak a föld lakóival. Milyen van? Peres ügye. Isten bíróként jön el, és azt mondja, hogy most elkezdek pereskedni veled, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Istennek ismerete a földön. Még egyszer olvasom, mondjuk együtt. Nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Isten ismerete. Nem csak a föld lakóival, velünk is perre megy, az aratás gyülekezetével. Fönn a mennybe, perre megy. És azt mondja az Úr, taníts Lajos a szeretetről, az igazságról, pontosabban itt a Héberben a kegyelem van. A kegyelem azt jelenti, ezt magyarázom, amikor Isten szerető lény, akkor ő meg akarja mutatni, hogy mennyire szeret bennünket. Ezt nevezzük kegyelemnek. Kegyelem azt jelenti, hogy különleges bánásmódot ad Isten, különleges megnyilvánulását, ez egy extrém erő, a szeretetből jön, hogy te egy különleges bánásmódban legyél benne az életedben, különleges lehetőségét legyenek, és mindaz, ami történik veled, az Isten védelmében, Isten kegyelmének védelmében legyen. Ez hit által működik. Hit által működik. Látnod kell ezt, és akkor belelátsz ezekbe a szellemi fogalmakba, akkor működni fog. Ha nem látod, és nem hiszed el, és nem bízol benne, nem fog működni. Mert bár Isten kegyelem által hívott el téged, de neked kell egy viszonszeretet, kell egy reakció, kell egy válasz Istenre, ahol azt mondod, igen, Uram, köszönöm a kegyelmet, de itt is szeretlek, ne haragudj. Nem csak te szeretsz, Uram, én is szeretlek. De ne azzal törődj, hogy bebizonyítsd neki, mert ő a szíveket fürkészi. Amen. Tehát pere van az Istennek, ott, amikor a heszedben nem élünk, az igazságosságban nem élünk, és az Isten ismerete nincs meg, és ez összefügg. Ahol nincs igazság, ott nincs hesed, nincs kegyelem. És ahol nincs kegyelem, ott nincs Isten ismerete a földön. Hogyan jön az Isten ismerete? Az igazság és a szeretet által. Nem szeretheted jobban Istent, mint amennyire ismered őt. Még egyszer, Lajos, lassabban, lassabban, oké. Nem szeretheted jobban Istent, mint amennyire ismered őt. Mert hogy szeretsz valakit, akit nem ismersz? Sehogy. Ahhoz viszont, hogy Isten szeresd, meg kell ismerned őt. Aztán jön a következő lépés, hogy Isten is megismert téged. Fel kell fedned a szívedet Istennek. El kell vele beszélgetned, és azt mondani neki, hogy Uram, én tudom, hogy a szeretet a legnagyobb törvény. Hát akkor én eddig most miért nem éltem ebben? Vagy miért nem ez volt a legnagyobb prioritásom az életemben? És akkor utána Isten ezt meghallgatja, akkor azt fogja mondani, hát mert nem jól olvastad az igét. Nem jó kereszténységet éltél? De Uram, és akkor jönnek a kifogásaid. És eltelik egy év, két év, 10 év, 20 év, 30 év, nem tudom hány év egy ember életében, amíg rájön arra, hogy ne kifogásokat keressen, hanem fedje be az Isten igét, és engedje meg, hogy Isten szeresse őt. Azt mondja, Lajos, mennyire szeret bennünket Isten? Mert nem, mert szeretetet kívánok, azt mondja Hosás 6:6, és nem véres áldozatot. Isten ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Azt mondja Isten, nem kell a dicséreted, nem kell az imádatod. Engem egy dolog érdekel, hogy szeretsz engem teljes szívedből. Én vagyok-e a legnagyobb Isten az életedben? És féltékeny Isten vagyok, és dob ki az összes többi Istent. Mert amennyire szeretsz engem, annyira ki fogod ezt fejezni áldozatokban. Nem az első az áldozat, hanem az Isten szeretete. Emlékeztek, arról beszélünk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy bátran menjünk a kegyelem trónjához. Emlékeztek rá? Tudod, hogy miért tud együtt érezni velünk? Azt mondja ott az ige, hogy együtt érez velünk Isten. Mert azt mondta Isten, figyelj, azt mondta Isten, elküldöm a fiamat, ezzel eljövök én. És azzal, hogy eljövök én, azzal átérzem a bűnt, átérzem azt, hogy mennyire frusztráló az, hogy valaki nem ismeri Isten szeretetét. Ezért eljött a fiú, és amikor járt az utcán, Jeruzsálem utcáján, bárhol Izraelben, mindenhol, látta azt, hogy nincs szeretet. Azt mondja egyik helyen Jézus a farizeusoknak, ismerlek benneteket, és tudom, hogy nincs bennetek szeretet. Tehát az atmoszférában, a gyülekezetben, a farizeusoknak a vezetésében nem volt benne Isten szeretete. Nem értették ezt, hogy csak szeretet alapú a vezetés, és minden kormányzás. És akkor eljött Jézus, és ott sétált a sorok között, akkor csak azt tudta érezni a bensejében, teljesen, hogy mennyire ki van szolgáltatva az ember a szellemvilágnak, a vallásnak, az őrültségnek, a gyűlöletnek, a haragnak, a törvénynek, ahol nincs Isten szeretet az emberben. Nem ismer Istent belül. És azt mondja az ige, hogy együttérző Jézus, együttérző. Miért együttérző? Mert eljött ide testben, és együtt tud így érezni. Mert Isten azt mondta, elmegyek közéjük, belebújok egy emberi testbe, és átérlem azt, hogy milyen szeretet nélkül lenni. És akkor lejött Isten, és belebújt ebbe az emberi testbe. Belebújt ebbe az emberi testbe. Csak azért jött le, azért bújt bele, hogy együtt tudjon érezni, hogy ki tudjon szabadítani bennünket ebből a hiány lényből, ebből a hiány életérzéséből, hogy engem senki nem szeret. Az egész életük erről szól, akár 60 éves vagy, akár 20 éves vagy, akár 50 éves vagy, engem nem szeretett anyám, nem szeretett a szomszéd, Mariska néni, gyülekezet, pásztor, rendőr, orvos, kollega. Erről szól az egész életünk. Megcsalt a párom, én megcsaltam a páromat, ő nem szeret, én nem. Egész életük erről szól. Ki vagyunk teljesen fosztva a szeretettől. És jön Isten, és azt meg fogja változtatni. Mert Isten célja az, hogy visszamenj Isten szeretetéhez. Visszaállj ebbe. Mert a szeretet alapú gondolkozás csak a siker. Nincs más siker a szellemvilágban. Ó, dicsőség az Úrnak. Egy igével befejezem, mert be kell fejezni. János 15. Gyere a János 15-höz. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Kicsoda? Jézus a szőlőtő. Tehát az a személy, aki az alap. De az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Idáig. Azt mondja az Úr, hogy az atya az egy szőlőműves. Nem azért tisztít meg, hogy tönkre tegyen, hanem azért tisztít meg, mert lát benned egy lehetőséget. Ezt még egyszer mondom. Miben, hogyan tisztít meg bennünket? Ha én bennem maradtok, és az én beszédén bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Ha valaki nem marad én bennem, kivetetik, mint a szőlővesző. Hidd el, hogy nem tud átvenni Isten szeretetét, ha Isten nem visz át egy próbába. Mert teljes erővel a testi természeted rukkapál Isten szeretete ellen. Nem tudom, hány éves keresztény vagy. Nem tudom, hány éves. Mindegy. De te most itt ülsz. 100%-ra mondom neked, hogy az életed legtöbb imádsága elvesztegetett imaidő volt, a bibliázásaid, ha nem tudod, hogy Isten szeret téged, és nem akar szeretetet adni. Mert nincs nagyobb a szellemvilágban annál, mint aki szeretetet tud adni. Kivéve, ha tényleg szeretve van. És azt mondja az itt az ige, hogy az én atyám a szőlőműves. Egy új atyaképet szeretnék neked mutatni. Hogy az atya lemetsz. Nem én, az atya. Hogy több gyümölcsöt tud teremni. És mi ez a gyümölcs? A szeretet. Nincs nagyobb gyümölcs, mint a szeretet. Azt írtam ide föl. Nem azért vett beléd Isten energiát, hogy lássa a fájdalmaidat, hanem azért, mert ismer téged, és tudja, hogy mire vagy képes Istennel. Mert te nem ismered önmagadat, de Isten ismer. Azt írtam ide föl, hogy neked ismerned kell azt, amikor az atya elkezd téged meggyógyítani, és ez kritikus pillanat, mert amikor hozzád jön Isten, akkor kihív téged, hogy gyere velem egy olyan kapcsolatba, amiben én szuverén Isten vagyok, te pedig a fiam leszel. Tehát a pozíciót azt le kell tisztáznia. Amikor ezt megcsinálja, akkor kihív téged egy helyről, ahol nincs szeretet. Mert azért nem vagy szeretetben, mert olyan helyen vagy, ahol nincs szeretet. Még egyszer. Amikor túl sokat vagy olyan emberek között, akik nem ismerik Isten szeretetét, olyan leszel, mint ők. És azért fogsz vonzódni hozzájuk, mert olyanok, mint te. Nagyon sok embernek azért nincs pénze, mert olyan helyeken jár, ahol szegények vannak. És ahol szegények vannak, ott a szegényeknek a mentalitását átveszi. Hát a gazdagnak nem azért van pénze, mert sokat lopott, kívül az, aki lopott, hanem mert máshogy gondolkodik, mint a szegény ember. Most tudom, hogy ez kiveri a biztosítékot, de nem lehet egy asztalra tenni a két gondolkozásmódot. Ha a szegények között szolgáltál, vagy éltél, nagyon szegények között, akkor tudod, miről beszélek. Ha nem, akkor meg fogd be a szád. De itt voltak nagyon szegény emberek, akik azonnal megfejtik neked a dolgokat, és mondok pár nevet, akihez el lehet menni, és elmagyarázza, hogy ez micsoda. Mert nagyon szegények voltak, és tudták, hogy kell kijönni a szegénységből. Mondj egy áment. Amikor kihív téged Isten, akkor inspirálni jön téged, hogy az elméd megújuljon azon a területen, hogy Isten mennyire szeret bennünket. És amikor Isten megakadályozza az életednek a tönkretevését, akkor az önelégültségeddel kezdi, hogy kiszeressél önmagadból, és az önelégültségeddel ne tedd tönkre magadat, mert nem lehetsz egyszerre fejlődő az Isten szeretetében, és önelégült. Mert az önelégültségnek a bűne pontosan azt jelenti, hogy valaki magát szereti, de Istent nem. És az önelégült ember pontosan olyan ember, aki frusztrálja magát akkor, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogyan ő nem gondolná. Mutatok nektek egy szeretetet ezzel kapcsolatban, ezt egy hamis szeretetet. A Lukás 18-ban van az ige, figyelj! Jézus így szólt ehhez a gazdag emberhez. Még egy valami hiányzik belőled, add el mindenedet, gyere, kövess engem. Ilyet senkinek nem mondott az Úr, mármint ilyet, hogy a 12 apostol közé beválasztja, pontosabban 12 apostolon kívül, de hogy benne lesz a csapatba. Nagyon, nagyon kevés embert fogsz ezzel kapcsolatban olvasni, hogy valaki ez oda ment, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Csak az apostolokról szoktam mondani. Nem tudom, mit tervezett vele Isten, fia. Milyen kelletlenül mennek be, majd hozzáteszi később, milyen kelletlenül mennek be az Isten királyságába azok, akiknek vagyonuk van. Ez azt jelenti, hogy rosszkedően, kelletlenül, zsémbesen, ellenszenvet érezve, amikor Isten szól, nehézkesen, kényesen, hasvályosan, gyomorrántásos állapotban, vagyis, mint amikor valaki hájni készül, mennek be a gazdagok Isten országába. Tudod, hogy miért? Mert belülről az egész lényem megre van rázva Isten jelenlététől, és a gyomra hányásig megy, mert annyira imádja azt a bálványt, hogy képtelen elszakadni tőle, és az egész érzelmébe belehat Isten szeretete, és a szeretet megérint olyan pontokat, amitől elájul az ember szellemileg, lelkileg. Tehát földolgoztatatlan az, amikor Isten szeretetével benne vagy, és megérzed azt, hogy te mennyire nem szereted magadat. Amikor benne vagy Isten szeretetében, és mennyire megérzed azt, hogy Isten mennyire szeret téged, pedig te nem érdemled meg. Hogy mennyire szeret téged, és mindent odaadott neked. És cserébe te nem tetted meg azt, amit a picit se, amit tőled kért. Brutális dolog ez. Ezért fölkészítelek téged arra, hogy a következő hetekben, hónapokban, amikor Isten szeretetéről lesz szó, te első állapotban rosszul leszel. Mert meg fogod látni az állapotodat, hogy milyen beteg vagy. És amikor elkezdesz gyógyulni, az egy fájdalmas korszak lesz. Mert szembe kell nézni azzal, hogy mit hittél magadról, önhittséget, és abból meg kell térni. Jakab 4.13. Most pedig ti jöttök, akik így beszéltek velem. Ma vagy holnap elutazunk ebbe és ebbe a városba, eltöltünk ott egy évet, ott lakunk, üzletelünk és nyereséget szerzünk. Akiknek fogalmatok sincs, mi lesz holnap. Mert mi az életetek? Egy pára. Egy rövid ideig látszik, aztán eltűnik. Lehet azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élni fogunk, ezt vagy azt meg fogjuk tenni. Most azonban önhittségetekben dicsekszetek. Minden ilyen dicsekvés gonosz, aki tehát tudja, hogyan tegyen jót, de nem teszi meg, bűnt követ az el. Amen. Na, ez a mi generációnk. Ez teljesen. Megveszük a vízéren a jegyet, elmegyünk oda, jókat nevetünk, tengerparton jókat fürdünk, és az egész életünk egy ilyen szórakozás. És jön Isten, és megkérdezi Isten, és hol van a vezetés az életedben? Hol vagyok én? Isten nem szajha az életedben, nem egy prostituált, akit használhatok. Istennel nem lehet jegyességbe járni, mert csak házasságban lehet járni, mondja el, hogy áment. És Isten azt mondja ezeknek az embereknek, hogy önhittségben vagytok. Mert ti azt hiszitek, hogy segítségül hívhatjátok Istent, de közben a vezetését felülbírálhatjátok. Kérdezted-e meg az elmúlt 5-10 évedben, direktem a tegnapi napról beszélek, 5-10 évedben, Istenem, mi az akaratod az életemben? Istenem, vezess! Mert tudom, hogy a te akaratod jó, kedves és tökéletes. Tudom, hogy szeretsz, és bízok benne, hogy hova fogsz vezetni engem. Ó, menjünk kicsit tovább. Menjünk egy kicsit tovább. Minden olyan gondolkozásmód, amiben nincs benne Isten szeretete, egy olyan elfogadásba viszi be az embert, egy olyan vezetésbe, ami megváltoztathatatlanul ott marad, mert a szeretet nélküliség megváltoztathatatlaná teszi az embert. Mondj egy áment! De amikor a szeretet jön, akkor meg tudsz változni, és ha megismered Istent mélyen, hogy ki ő. Mert Isten ismerete, ezt megállok egy pillanatra, mi az, hogy megismerni Istent? Tehát én megtértem. Figyelj, azzal, hogy valaki megtér, azzal még nem ismer Istent és a hit titkát se. Mert ahhoz, hogy Istent megismert, ahhoz idő kell vele. A feleségedet se úgy ismerted meg, hogy elolvastad a valamelyik házasság közítő oldalon, hogy hány kiló, milyen színű a szeme, és mi a foglalkozása. És amikor Istennel vagyunk, akkor időt kell tölteni vele, hogy kiismerjük őt, és meg kell kérdezni tőle, hogy te ki vagy. Mert személy, és nem robot. Nem droid. Amikor olyan gondolkozásmódban vagyunk, amiben nincs benne Isten szeretete, amely elfogadja Isten vezetését, hanem vadak vagyunk, akkor megváltoztathatatlanul megyünk egy irányba, amiről tudjuk, hogy nem jó irány, sejtjük, érezzük belül nagyon mélyen a szívünkbe, de tudjuk, a lelkismeretünk is szól, és mégis képtelenek vagyunk Isten jelenlétében állni, mert félünk Isten szeretetétől. Hű, 5 vagy 10 évig, nem tudom hány évig féltem Isten szeretetétől. Én tudom, miről beszélek. Amikor Isten elkezd bevinni ebbe a présbe, azt mondja magáról, hogy ő borász. És azt mondja magáról, hogy az, aki bejön hozzám, annak össze kell törnie az jelenlétemben, mert én is összetörtem a kereszten. Erre mondod, ó, én sok fájdalom keresztül mentem. Erre jön Jézus, és azt mondaná, ide állna mellém. Tényleg, én meg a kereszten voltam. Na, akkor versenyezzünk, ki a nagyobb, te vagy én. Ki szemedett többet, te vagy én. Ja, hogy te nem tudsz megtérni, nem tudom, milyen magaslatod van. Erre mondja az Úr. Ha majd fölnézel a keresztre, és megmutatom azt, hogy én mit szenvedtem ott, akkor már nem fogsz tudni térni. Mert Isten, az én atyám, a szőlő műves. Megtisztít, hogy több gyümölcsöt tudjunk teremni. És amikor egyébként ez a János 15-ben voltunk, ott két dologról beszél az ige, ott a Máté 15-ben, vagy János 15-ben, hogy amikor megtisztít bennünket, akkor először fölemel bennünket, aztán pedig megtisztít tényleg. Tehát kitisztít bennünket a problémáinkból. De nem csak, hogy egyszer csak kitisztít, hanem hogy meggyógyít és egészséges emberé tesz olyanná, amennél nem is gondolnád, hogy milyen ember lehetsz. Mert azért tisztít meg bennünket, mert tudja, hogy mi van bennünk, és milyen lehetőség van bennünk. Azt mondja az ige, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem a szőlőtőkén, aképpen ti sem, ha én bennem nem maradtok. Ha gyümölcsöt teremtek, akkor megtisztít Isten. Ez azt jelenti, hogy megtisztogat, és minden olyan dolgot kiszed belőled, ami beteg, ha kéred. Azt is ideírtam, hogy ebben az apai házban muszáj lesz felfeküdni ebben a bizalomban, mert miközben szeretni fog téged Isten, idő kell, amíg egyre közelebb kerülsz hozzá. Voltak olyan területek, amikor 1-2 év kellett, amíg közelebb kerültem Istenhez. 1-2 év. Mondj el egy áment. Ez nem úgy van, hogy megtérsz, és már lubickolsz Isten szeretetében, és érted? 5-6 évet szenteltünk Klaudiával arra, hogy meggyógyuljunk azokban a területekből, amit láttunk. Amiben nem láttunk, abban később gyógyultunk meg. Miközben benne vagy ebben a gyógyulásban, idő kell, fájdalom lesz, könnyek lesznek, de kitartás is kell. És képesség kell a bensőben, hogy végig tud vinni ez az együttműködést. Végül egy dolgotról szeretnék még beszélni, ez pedig az, hogy azt mondja itt az ige, hogy több gyümölcsöt teremjen az ember. És a vezetés kapcsán Józsuéhoz, hogyha jössz, mutatok egy igét ezzel kapcsolatban, egy kész igét, és fogalmam sem volt, amíg az elmúlt hetekben nem elmékedtem Józsué életével, hogy csak azt látod a Józsué egynél, hogy hogyan indul a nagy áttörés az életébe. Hogy ő már Isten jelenlétében van. Ezt mondja neki Isten, hogy a Mózes az én szolgám meghalt, most azért kelj föl, menj át ezen a Jordánon, te és mind a nép arra a földre, amelyet én adok nekik, Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amik éppen szólottam Mózesnek. Ez egy diadallal teljes üzenet. Menj át a Jordánon, foglald az ígéreteket, minden a tiéd. A pusztától a Libánonig, minden a tiéd. Meg nem áll egy ember sem te előtted. Hallod? Meg nem áll egy ember, ez a héber szerinti fordítás. Meg nem áll egy ember sem előtted az életednek minden idejében. Tehát azt mondja nekik Józsué, Józsuénak Isten. Értsd meg, én annyira szeretlek téged, hogy amit én odaadtam az életedben, az a tiéd lesz, senki el nem veheti. Egyetlen egy ember nem fog még meghúsítani a sorsodat. Egyetlen egy ember nem. Hidd el, hogy én annyira szeretlek téged, hogy a tiéd már. Mielőtt még be se léptél, én már azzal az emberrel foglalkoztam, aki veled harcolni fog az örökségedért. Nem fogja tudni ellopni, mert én azt teszem, hogy amit még soha senkivel nem tettem, hogy beviszek egy komplett népet egy területre, hogy megáldjam őket, megsokasítsam őket, és az Ábrahámnak adott ígéret beteljesedjen az életükbe. Meg nem áll egy ember sem előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. Nem hagylak téged el, nem maradok el tőled. Nem hagylak téged el, nem maradok el tőled. Nem hagylak el téged, nem maradok el tőled. Nem hagylak el téged, nem maradok el tőled. Nem azt mondta nekik Isten, hogy nagy áldásba viszlek benneteket. Azt mondta nekik ezzel Isten, figyelj, én veled leszek. Hogy mondjam el a végét az egész sztorinak. Nem az volt a lényeg Józsuénak, hogy csak bemenjenek a földre. Nem ez volt a lényeg, hogy Isten jelenléte velük legyen. Nem ez volt a lényeg, hogy egy fantasztikus házba lakjanak, amiket nem ők építették. Nem, ez csak a látszat. Ami a mögötte van, amiatt Józsuéból nagy vezető lesz, mert látja, hogy Isten jelenléte nélkül nem akar bemenni arra a földre. Ez a kettő közötti különbség, egy gyógyult ember és egy beteg ember között. A beteg ember mindig azt fogja mondani, ez kell, az kell, csak túléljek, stb. Egy szellemi ember pedig azt fogja mondani, bárhová viszel, Uram, nem probléma, tudom, hogy velem leszel, de a jelenléted, Uram, de a jelenléted. Hogy gyógyult leszel, ez lesz a legfontosabb az életedben. Ez a prioritása, hogy Isten szeretetének a jelenléte ott legyen. Nem érdekel semmi. Bármilyen kocsiba ülhetsz, bármilyen házban legyél, bármilyen vezetői pozícióban vagy, bárki a feleséged, a férjed, bármilyen baráti körben vagy, bármilyen pozíció vagy a társadalomban, bárki lehetsz a kultúrában. Egyetlen egy dolog fog érdekelni. Nem az, hogy milyen órád van, nem az, hogy milyen öltönyöd van, nem az, hogy milyen ruhád van, a egy dolog, Uram, csak a jelenléted. A szeretet jelenléte. Mert Uram, a szeretet nincs a világban. A szeretet nincs az emberekben, de benned van az igaz szeretet. Azt mondta, hogy ez, Lajos, ezt hogy csinálta? Hogy csinálta Józsué? Hogy tudott elindulni akkor, amikor Mózes meghalt? Hogy tudta azt megcsinálni, hogy egyedül ott azt mondja mindenki előtt, miután Mózes nem tudta bevinni őket, oké, Uram, megcsinálom. Hogy tudta ezt a szeretetet átvenni? Hogy tudott vezetés alatt maradni? Úgy, hogy látta azt, hogy kell mozogni szellemben? Hogy kell vezetés alá kerülni? Úgy, hogy átgondolta azt, hogy eddig szolgák voltunk, most már pedig már uralkodnunk kell. Eddig rabszolgák voltunk, most már saját terület lesz a miénk. Úgy, hogy átgondolta azt, hogy 430 évig benne voltunk ebbe, de a mentalitásunk még mindig ott van, hogy nem tudunk bemenni a földre. Elhittük azt, hogy nagyobbak azok az ellenségek, mint Isten szeretete. Nagyobb az ellenség, mint Isten hatalma. Magasságosabb az Isten, mint az ellenség, de senki nem hitte el, csak Józsué és Káleb. Hogy csak két ember hitte ezt el? Elmondom, hogy miért. Azért, mert látták a probléma megoldó Istent, és elhitték, hogy Isten szereti őket. Isten szereti őket, és nem hazudik. A probléma megoldása, kulcs ebben a dologban az életedben, hogy elhiszed-e, hogy minden problémádra van egy magasabb szintű megoldás. Minden problémádra van egy magasabb szintű megoldás, mint a te elméd, a te gondolatod, a te tapasztalataid, a te nagy hited, a te nagy bibliaismereted, mindened, minden kapcsolatrendszered. Van egy nagyobb dolog, ez Isten szeretete. A magasságos Isten, aki följebb van mindennél, följebb, mert két típusú megoldás van az ember életében, amit elérhet fizikai erővel, és van egy magasabb szintű, amit csak az eljánnal, a magasságos Istennel tud elérni az életébe. És Józsué hit ebben, hogy amit Isten mond, azt a magasságos Isten arra garanciát vállal, mert Isten szereti őt. Isten szereti őt. És jövő héten majd erről fogok beszélni, hogy mi ment át Józsué, amíg elért ide, egy nagyon nagy viszontagságos úton. És amikor miközben megyünk az úton, ez a szeretet útján, rengeteg teher, fájdalom, árulás jön az ember életébe, és elmondom neked, hogy mi lesz a legnehezebb az egészben, hogy belefektetsz emberekbe, és viszont vársz szeretetet. És minél mélyebben megtanulod Isten szeretni, és ő is téged, nem fogsz viszont szeretetet várni. Csak szeretni fogsz tudni. Mert tudnod kell, hogy ez olyan, mint egy nagy tölcsér, folyamatosan csak dobálja be az életedbe az embereket Isten, dobálja. Te szereted őket, aztán minden századik vagy ezredik szeretni fog téged. Minden századik vagy ezredik.